Zenei utazásunk során elérkeztünk a 20. századig, bár az előző zeneszerzők Dvorák, Drezéke élete is belenyúlt a 20. századba, mégis az első olyan zeneszerző, akinek az alkotói korszaka főként a 20. századra esik, Giacomo Puccini. 1858-tól 1924-ig élt, néhány héttel a 66. születésnapja előtt halt meg. Zenész dinasztiából származott, apja és nagyapjai zeneszerző volt, ezzel együtt zenei pályája nem indult nagyon könnyen, nem volt csodagyerek, de tehetsége szépen lassan kibontakozott. 18 éves korában szülővárosából, Luccából gyalogment Pízába, hogy megtekinthesse Verdi Aida című operáját, és ez akkora hatással volt rá, hogy ő is eldöntötte, hogy operaszerző lesz. Jól eltalálta a korának az igényeit, operáiban nem történelmi hősöket, bibliai szereplőket állított színpadra, vagy nem nagypolgári élethelyzeteket, hanem az egyszerű embert, a maga drámájával, tragédiáival, érzelmeivel, és ezeket csodálatos zenében dolgozta föl. Műveinek a legnagyobb jelenetei, áriái, kettősei beleszövődnek egy felvonásnak a kompozíciójába, nem különülnek úgy el, mint sok más szerzőnél, ahol egy áriának van egy határozott kezdete, hogy innentől kezdve akkor ez egy ilyen külön részlet a befejezéssel együtt, hanem Puccininál ez természetesen szövődik bele a zenei kompozícióba. A 20. század elejére már hihetetlenül népszerű zeneszerző lett, ünnepelték, de ő nagyon szerény és visszahúzódó ember volt, kerülte ezeket a nyilvános alkalmakat. Az első között volt az autótulajdonosok sorában 1901-ben vásárolt gépjárművet. Operáira visszatérve, nem egy közülük, hiába remek mű, mégis valamilyen felfoghatatlan tragédiába torkollik. Ha gondolunk a Pillangó kisasszonyra vagy Toszkára, szinte sokkoló a történet, amit Puccini a színpadra állított. Emellett vígoperákat is komponált, operettel is próbálkozott, valaki azt mondta róla, hogy ha ma élne, akkor filmzenét írna, annyira ráérzett arra, hogy mi az igénye a hallgatóságnak és a közönségnek. Most viszont egy egyházi jellegű művéből hallunk egy részletet, a Szent Mise Krédó tételéből a feltámadást idéző rövid szakaszt. A János Evangélium 21. fejezete függelékként csatlakozik a János Evangéliumhoz, de nagy kár lett volna, hogyha ez kimarad, és nem olvashatnánk azt a gyönyörű történetet, amikor a tanítványok a galileai tó partján találkoznak a feltámadt Jézussal. A történet az, hogy együtt vannak néhányan, és Simon Péter azt mondja, hogy elmegy halászni. Ez nem egyszerűen egy szabadidős horgászat, hanem arról van szó, hogy véget ér számukra ez a Jézus féle történet. Meghalt, föltámadt, nincs velük, nincs mit tenni. Enni, valamiből élni kell, és ehhez értenek. Fáradoznak egy éjszakán keresztül, és nem fognak semmit. Jelképesen azt fejezi ez ki, hogy a számukra már az élet Jézus nélkül üres, értelmetlen, eredménytelen. És amikor megvirrad, Jézus ott áll a parton. Jézus mindig közel van, amikor az ember élete válságba jut, szomorúság vagy tragédia éri, és most is ott van a közelükben. És teljesen emberi kérdést tesz föl nekik, hogy fogtatok-e halat? És erre azt mondják, hogy nem fogtunk semmit. És azt mondja nekik, hogy vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. És itt nem kezdenek el vele vitatkozni, hogy megvirradt, már nincs értelme ilyenkor halászni, vagy hogyha eddig eredménytelenek voltunk, miért lennénk most sikeresebbek, hanem valahol megérzik azt, hogy erre az idegenre érdemes hallgatni. És amikor megvan a nagy zsákmány, akkor János evangélista az, aki rádöbben, hogy ki az, aki a parton áll és szól hozzájuk, és azt mondja Péternek, hogy az Úr az. Péter a maga hevességével beugrik a vízbe, gázol a part felé, a többi tanítvány követ követi a bárkával, és amikor partot érnek, akkor Jézus már reggelit készít nekik. De azért azt mondja nekik, hogy hozzatok a halból, amit most fogtatok. Tehát szükség van az ő erőfeszítésükre is, az ő közreműködésükre, és utána azt írja még az evangélista, a tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Tehát látják Jézust az elején, és mégsem ismerik föl. Valahogy így vagyunk ezzel mi is. És ahogy fölismerik, az valami fajta belső érzékelés. Nem kérik el a személyigazolványát. Ahhoz, hogy felismerjük Jézust, ahhoz valami belső képesség kell. Az evangélium nem arról szól, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy most elmagyarázom nektek, hogy hogyan tegyetek szert Isten élményre, hanem azt mondta, hogy szeressétek az embertársaitokat. Belső érzék fejleszthető, ami az igazság, a jóság, a szépség és az Isten iránti nyitottságunkat jelenti, és ezek segítségével jutunk közelebb Jézusnak vagy Istennek a megismeréséhez. Hasonlatképpen azt a kérdést tehetnénk fel, hogy látjuk-e a barátunkat. Egy embert látunk, de a barátságot nem látjuk. És hiába kérjük el a személyigazolványát, attól még nem tudjuk, hogy a barátunk. Csak azt tudjuk, hogy hogy hívják. És hogyha az illetőben csalódunk, rájövünk esetleg arra, hogy becsapott minket, akkor a barátunkat láttuk. Tehát belülről valahogy a szívünkkel ismerjük fel a barátunkat, és ehhez a külső látás kevés. Itt sem Jézus az, aki megváltozik, hogy felismerjék, hanem a tanítványok tudnak odafigyelni erre a belső tapasztalatra, és noha megmarad egy bizonytalanság, hogy egyáltalán elhihetik-e azt, hogy ez Jézus, mégis ez a belső fölismerés, ez egyre erősebb lesz bennük. Még egy olasz zeneszerző rövid részletét fogjuk hallani, ő pedig Pietro Mascagni. 1863-ban született és 1945-ig élt. Édesanyját 10 éves korában veszítette el, édesapja pedig jogásznak szánta, de ő már 13 éves korától nagyon tudatosan foglalkozott a zenével. Rendkívüli tehetségnek bizonyult, első szimfóniáját 16 éves korában adták elő. Ezután meghívást kapott, hogy Milánóban tanulhasson. Itt sok más zeneszerzővel megismert, Ponchielli, Boito, Puccini élt a városban, még megfordult ott az idős Verdi is, de nem fejezte be az iskolát, hanem előbb egy vándortársulathoz szegődött karmesternek. A tragédiák később is jelen voltak az életében, 19 éves korában veszítette el az egyik bátyját, majd megnősült, és 23 éves volt, amikor az első fia fél éves korában az ő karjában halt meg. Aztán később még születtek fiai, meg leánya is. A fiúk az első világháború idején Mascagni legnagyobb rémületére önként jelentkeztek katonának, és az egyik fia magyar hadifogságba is esett, majd később 1935-ben Olaszország etiópiai háborúja idején ott halt meg. 27 éves volt, amikor a Parasztbecsület című operáját előadták, ez egyszeriben világhírűvé tette. Az olasz operának a korábbi stílusa az úgynevezett bel canto stílus volt, amely csodás, magasztos dallamok alkotására helyezte a hangsúlyt, de az 1800-as évek végére valamilyen új stílus iránt mutatkozott igény, és ezt találta meg Mascagni, amely az egyszerű embernek a hétköznapi érzéseit, indulatait, akár bosszúvágyát állítja a színpadra, sokszor harsány hangzással, erőteljes hangszínekkel, de azért nagy szakmai tudással komponálva, illetve hangszerelve. Ezzel a stílussal nem sokkal korábban Bizet Franciaországban még megbukott, és annyira összeroppant, hogy fiatalon meg is halt, és 1890-ben, amikor bemutatták a Parasztbecsületet, akkor Mascagninak óriási sikere lett. Ez az új stílus azonban őnála inkább ösztönös volt, később nem folytatta ezt tudatosan, hanem inkább romantikával kísérletezett, és mások, Leon Cavallo, Giordano, illetve Puccini alkalmazták azt, amit Mascagnitól ellestek. Az 1910-20-as években filmzene írásával is próbálkozott, akkoriban még néma filmeket tudtak csak készíteni, és egy zongorista vagy néhány zenész a vetítőteremben játszott. Itt nem a zene hordozza a cselekményt, hanem a filmnek a cselekményéhez kell nagyon pontosan alkalmazkodnia a zeneszerzőnek. Mascagni élete végén 12. Pius pápával is közeli kapcsolatba került, 6 dalt is írt a számára. Amikor 1945. augusztusában meghalt, 200 ezres tömeg kísérte te utolsó útjára. Yeah. A tóparti reggeli után egy olyan eseményre kerül sor, ami viszonylag ritka az evangéliumokban, hogy Jézusnak egy négy szem közti beszélgetését közli az evangélista, ezúttal Simon Péterrel, amelynek keretében Jézus háromszor kérdezi meg, hogy Simon János fia, szeretsz-e engem, vagy jobban szeretsz-e, mint ezek. Mindenkinek eszébe jut, valószínűleg Péternek is, hogy az utolsó vacsora után éjszaka háromszor tagadta meg a mestert. Előtte Jézus figyelmeztette őket, és Péter heveskedett, hogy ha meg is kell halnom veled, én nem tagadlak meg téged, mert én jobban szeretlek, ezt már nem mondta, de az előző szavakban ez is benne volt. És Jézus most ezt kérdezi tőle, Simon János fia, jobban szeretsz-e, mint ezek? Jézus tehát ki sem mondja, hogy Péter elárulta őt, és mégis alkalmat teremt a bűnbánatra, a megbocsátásra, tehát ilyen hihetetlen tapintattal kezeli Jézus Péternek, illetve egyáltalán az embernek a bűnét. Ezzel együtt, hogyha meghalljuk, hogy a templomban gyóntatás lesz, nem szoktunk felújongani, hogy hurrá, pedig Jézus valóban ezzel a szeretettel és végtelen tapintattal közelít a bűnünkhöz. A szeretet szóra a görög nyelvnek több kifejezése is volt, és Jézus itt a legmagasabb rendű szeretetet használja, az önfeláldozó, az odaadó, a feltétel nélküli szeretetet, az agapé szót. És Péter nem ezzel a szóval válaszol, hanem azzal, hogy a barátod vagyok, kedvellek téged. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. És Jézus erre azt mondja neki, mint hogy majd háromszor is mondja, hogy legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Ha valaki Jézust akarja szeretni, akkor ennek a megvalósítása az a ránk bízott embereknél, a velünk élő embereknél, a közvetlenül mellettünk lévő embernél kezdődik. Jézus az egész evangéliumban hozzá irányít minket, amit egyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. És az utolsó ítéletnek is, a Máté evangélium 25. fejezetében ez az egyetlen mércéje. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, és így tovább. Akkor helyes a vallásosságunk, hogyha abból ehhez a konkrét, kézzel fogható szeretethez merítünk erőt. Minden esetre Jézus másodszor is megkérdezi Pétert, szeretsz-e engem, és újra az agapé szót, az önfeláldozó, a legmagasabb szintű szeretet szavát használja, és Péter ismét egy kicsit gyengébb szóval válaszol, a barátom vagy, kedvellek téged. És harmadszor Jézus már ezzel a szóval kérdez, hogy csak kedvelsz, így adhatnánk ezt vissza, amire Péter elszomorodik, de hát már nem fogadkozik, már nem heveskedik, már nem licitál fölfele, hogy ő mire képes, hanem azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. És Jézus ismét ezt mondja neki, hogy legeltesd juhaimat, tehát megbízik ebben a Péterben, és majd később alkalmas lesz Péter is az önfeláldozó szeretetre, amikor az életét adja Jézusért. A Krisztus követés az egy út, nem kell egy pillanat alatt végigjárnunk, és Jézus hagy időt nekünk, hogy egyre érettebbé váljunk a szeretetben. Kodály Zoltán Missa Brevisének egy részletét fogjuk hallani. Kodály Zoltán 1882-ben született és 1967-ig élt. Ennek a Missa Brevisnek van krédó tétele is, és ezt a művét Kodály Budapest ostroma alatt írta. Ő is óvóhelyre menekült, és ott született a békéért könyörgő miséje, aminek korábbi változatát a Mátrában írta, de zenekarra, kórusra a budapesti óvóhelyen írta át. Budapest ostroma után ez volt az első zenemű, amit előadtak az Operaházban. Még folytatódik Jézusnak és Péternek a beszélgetése, Jézusnak a jövendőlésével. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, magad övezted fel magadat, és oda mentél, ahová akartál. De majd megöregszel, kiterjesztett kezedet, és más övez fel téged, aztán oda visz, ahová nem akarod. E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Majd hozzátette, kövess engem. Elgondolkodtathatnak bennünket ezek a sorok, hogy én melyik kategóriába tartozom. Aki felövezi magát, és oda megy, ahová akar, vagy akivel már mások tesznek esetleg olyan dolgot, amit nem annyira szeretnénk. Minden esetre az életnek ez a szakasza alkalmas arra, hogy megdicsőítsük Istent, éppen úgy, mint ahogy Jézus is tette, nem tért ki azok elől az órák elől, amikor már nem tudott semmit sem tenni, keresztre volt szögezve, de ezekben az órákban mutatta meg leginkább Istennek a szeretetét a világ számára. És Péter rákérdez Jánosnak a sorsára, Uram, hát ő vele mi lesz? És Jézus azt mondja neki, hogy ne foglalkozzál vele. Ez a megjegyzése Jézusnak, ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele, te kövess engem. Úgy látszik, hogy egy szóbeszédre adott alapot, hogy János evangélista nem fog meghalni, de hát itt ő maga kiigazítja, hogy Jézus nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem hogy ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele. Az első gondunk a Krisztus követés kell, hogy legyen, nem pedig mások sorsának az elemzése, összehasonlítgatás azzal, hogy vajon kinek alakul szerencsésebben az élete. Krisztust kell követnünk, és ezek után fejeződik be, most már végérvényesen a János evangélium. Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett, ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, hogy az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Földrajzilag is, és stílust tekintve is nagyot ugrunk, egészen Afrika közepéig, és a Missa Luba egy részletét fogjuk meghallgatni, ami Belga Kongóban keletkezett, amit latinul énekelnek ezek az afrikai énekesek. Komponista egy ferences szerzetes pap volt, Guido Hazen, aki Belgiumból ment misszionáriusként Kongóba, és 1958-ban egy fiú kórust szervezett, és a kongói törzsek népdalaiból szőtték össze ennek a misének a dallamait. Amikor előadták, még nem is volt leírva a misének a dallama kottája, és ezt a misét dobszóló, fiúkórus, szólóénekes és afrikai hangszerek adják elő. Ez az afrikai zene a maga módján jól kifejezi a feltámadásnak az örömét. Az apostolok szomorúak voltak Jézusnak a halála után, mert azt gondolták, hogy ő a sírban van. Jézusnak a mai követői sokszor szomorúak, pedig elvileg abban hisznek, hogy ő él. Jézus azért keresi fel a tanítványait, a követőit, hogy a szomorúságból átvezesse őket az örömre. Ez az öröm lesz a legnagyobb tanúságtétel Jézus mellett. A keresztény öröm a legyőzött szomorúság. Annak ellenére való öröm, hogy minden mindenféle ok, ami egyébként az embernek a szomorúságához hozzájárul, az megmarad, de mégiscsak van egy sokkal nagyobb öröm, ami felülírja a szomorúságnak az okait. Jézus a feltámadásában végérvényesen olyannak mutatta magát, és olyannak mutatta Istent, mint aki kedves, előzékeny, figyelmes az emberhez, és az örömet hirdeti neki. A mi vallásosságunk sokszor nem ezt mutatja. A szomorúság és a félelem jellemzi. Valahogy a magunk képére képzeljük el Istent, magunk képére, akikben nincsen túl sok szeretet, és ezért azt gondoljuk, hogy ő sem nagyon szeret minket, ő sem törődik velünk, nem vagyunk neki nagyon fontosak, és ez a vallásosság elveszi az erőnket. Nem tudunk örülni Istennek, és nem is nagyon akarjuk követni őt, hiszen még magunkban is több jóságot fedezünk fel, mint amennyit őról a feltételezünk. Istennek a megjelenését úgy képzeljük el, mint egy leszámolást, egy bírót várunk, egy ítélet végrehajtót, és akkor, amikor Isten lerombolja ezt a bálványt, kinyilatkoztatja önmagát, akkor egészen másnak mutatkozik, mint ami ennek az ember elképzeli. Kiderült az az evangéliumokból, és legfőképpen Jézus feltámadásakor, hogy Isten végtelenül jobb annál, mint amit mi vártunk. És ez hihetetlen megkönnyebbülés, felszabadulás és öröm az ember számára. És azok, akik nem hittek Istenben, azok voltak éppen azért nem hittek, mert nem tudták elképzelni azt, és nem tudták elfogadni, hogy Isten valóban annyira kegyetlen, annyira szeretetlen, mint amennyire az ember le tudja őt festeni. Sok esetben a hitetlenségnek ez a gyökere, hogy valahol ezek az emberek, akik nem hisznek, ezt gondolják magukról, a lelkük mélyén érzik azt, hogy Istennek sokkal jobbnak kell lennie, sokkal szeretetteljesebbnek, mint ahogy azt ők az emberek vallásosságában tapasztalják. Rá kell arra is jönnünk, hogy a boldogságunkhoz nem valami apróság hiányzik, egy kicsivel több siker, egy kicsivel több szerencse, kicsivel jobb egészség, vagy valamennyivel több pénz, hanem ami igazán boldoggá tesz bennünket, az a Krisztussal, az Istennel való találkozás, az pedig rendelkezésünkre áll. Jézus feltámadás utáni megjelenéseinek egytől egyig ez az üzenete. Az utolsó zeneszerző, akinek a mise kompozíciójából meghallgatjuk a Credo tételből az Et Resurrexit Tercia Die részletet, föltámadást idéző szavakat, Arvo Pärt 1935-ben született, ma is él, tehát életének 87. évében jár, észt zeneszerző és a 21. századi egyházi zeneszerzés kiemelkedő egyénisége. A Gregorián zene volt rá nagy hatással, korai stílusát a sokszólamúság jellemzi, amely az utóbbi évtizedekben megváltozott, leegyszerűsödött, sokszor csak egy-egy hanggal vagy a csönddel éri el a hatását. Ezzel együtt az észt nép muzikalitása bizonyára segíti a komponálásban. A szovjet diktatúrában 1980-ban elhagyta a hazáját és Nyugat-Európában telepedett le, ezzel együtt ismertsége is egyre növekedett. Műveinek többsége egyházi jellegű kompozíció, művészetét amerikai, illetve európai díjakkal is elismerték. Kedves hallgatóim, zenei utazásunk végéhez érkeztünk, több mint 500 éven keresztül és 34 zeneszerző művein át követtük a Krédó tételben, hogy harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Ezeknek a soroknak a megzenésítését hallottuk, remélem ezek megéreztettek valamit a feltámadás öröméből, köszönöm szépen a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották.
Kilenc óra. Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.